Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Én egy olyan üzenettel készültem, amit még a berlini utazunk inspirált. Mi páran ugye május környékén kivoltunk páran vezetőségből, házi csoport vendéglátóból Berlinben, és ott egy nagyon erőteljes üzenetet hallhatunk, és úgy éreztem, hogy Isten szól, hogy ebből hozzak-e számotokra pár dolgot, pár inspirációt, amit így engem is inspirált Isten. És amiről szeretnék nektek beszélni, az nem más, mint a jézusi szolgálói szív. Én úgy éreztem, hogy Jézus szeretné, hogyha egy kicsit beszélnénk a szolgálatnak a miértjéről, a hogyanjáról, hogy tényleg, hogy megértsük, hogy miért szolgálunk, mi értelme van a szolgálatnak, Isten hogyan áld meg minket a szolgálaton keresztül. És szeretném itt pár pontban számotokra bemutatni Jézus életén keresztül, hogy Jézus életében is mik voltak azok a dolgok, amelyeket láttunk a szolgálaton keresztül, mert hiszem azt, hogy Jézus az a legjobb példa számunkra, aki be tudja mutatni, hogy milyen kincsek vannak a szolgálatban, hogy hogyan tudunk az emberek felé szolgálni, hogyan tudunk ezáltal megerősödni, és olyan falakat és hazugságokat szeretnék is ledönteni, amik néha még bennünk keresztényekben is van a szolgálattal kapcsolatban. Olyan dolgokat, amelyek esetleg a világból jöttek, és az egyik ilyen dolog, amiről szeretnék nektek beszélni, az itt egy bibliai példázatban mutatkozik meg, és itt látjuk azt, hogy Jézus így ugye sokfele járt, sokfele ment, és az egyik ilyen útjánál látszik itt a János 4:6-8-ban, hogy Jézus az utazása során elfáradt. Leült a kút mellé, amelyet Jákob kútjának neveztek. Délfelé járt az idő, és a tanítványok éppen bementek a városba, hogy valami ennivalót vegyenek. Ekkor ért a kúthoz egy szamáriai asszony, aki a városból jött, hogy vizet merítsen. Jézus megszólította, kérek, adj nekem inni. És ezután egy beszélgetés kezdődött el a samáriai asszony és Jézus között, és ez egy nagyon érdekes beszélgetés volt, mert Jézus ebben magyarázva el a samáriai asszony felének, hogy én vagyok az élő víz forrás. Utána a samáriai asszony észreveszi, hogy ő egy proféta az alapján, ahogy beszél. Majd később Jézus mondja, hogy én nem csak a proféta vagyok, hanem bibliai megvallásokon keresztül elkezdene beszélgetni, hogy a samáriak hogyan imádják Istent, a júdeaiak hogyan imádják Istent. És Jézus eljut odáig, amikor azt mondja, hogy én vagyok az a megváltó, akit vártok, akit vár az egész világ, és ez az asszonynak az életéről beszél, és ez az asszony, amikor megérti ezt, elmegy. Itt olvashatjuk már tovább a János 4:31-38-ban, hogy amíg az asszony a városba ment, utána a tanítványok kínálták Jézus. És azt mondták neki, Mester, egyél valamit. És erre Jézus azt felelt, hogy van mit ennem. De erről ti nem tudtok. A tanítványok egymást kérdezgették. Hogy lehet ez? Talán valaki hozott neki ennivalót? Jézus így válaszolt. Számomra az az étel, ha azt teszem, amit az atyám rám bízott. Hiszen azért küldött el, azt táplál engem, amikor egészen elvégeztem, amivel megbízott. És itt beszél tovább Jézus, de amit a lényeg, és amit itt az üzenetemnek az első pontjaként szeretnék kiemelni, Jézust táplálta a szolgálat. Jézus nem eléhezett a szolgálaton keresztül, hanem ez számára egy táplálék volt. És látszik benne, hogy ez egy fontos eledel számunkra keresztényekre is, mert többféle táplálék is van Isten királyságában, amire szükségünk van. Szükségünk van, hogy Bibliát olvasunk. Szükségünk van arra, hogy dicsőítsük Istent. De szükségünk van arra is, hogy szolgáljunk is. Ezek fontos tápanyagok, hiszen mi is különböző dolgokat eszünk a mindennapokban, amire szüksége van a szervezetünknek. Szükségünk van húsra, szükségünk van kenyérre, zöldségekre, gyümölcsökre, és hogyha kihajnánk ezek közül bármelyiket is, azt a szervezetünk megérezni. A szervezetünk elkezdene rosszul működni. Elkezdenének betegségek jönni a szervezetünkbe. És hiszem, hogy ugyanilyen a szolgálat is. Egy szolgálat is egy fontos táplálék számunkra. Egy fontos eledel, ami olyan vitaminokat ad a szellemi szervezetünkre, amire szüksége van. Mert hogyha nem esszük ezt a táplálékot, akkor elkezdenek olyan dolgok jönni, hogy már nem érzem úgy, hogy Istennel közösséget kéne töltenem. Már nem érzem úgy, hogy dicsőítenem kellene Istent. Nem érzem úgy, hogy ezek fontos dolgok lennének az életemben. És ezért fontos, hogy ezt megértsük azt, hogy a szolgálat is egy olyan dolog, ami táplálja a lényünket, táplálja a szellemünket. És szeretnék számotokra csak pár igazságot mondani így a szolgálat kapcsán, hogy hogyan táplál minket a szolgálat. A szolgálat egy olyan áldás, amely nem elvesz, hanem hozzáad az életünkhöz. A szolgálat során Isten növel, fejleszt és épít minket. A szolgálat felfedi az ajándékainkat és fejleszti képességeinket. A szolgálat során szellemben érettebbé válunk, és számomra az egyik tanúbizonyság így a szolgálat kapcsán, hogy hogyan képes építeni az életünket, és erről beszéltem pár hete az egészségnek is, hogy nekem a szolgálat volt az, ahol megértettem azt, hogy mi az a dolog, amit kell majd tanulnom például az egyetemen. Merre menjek tovább? Mit tanuljak? Nekem például, akik régebb óta ismertek, tudjátok, hogy a vetítés technika az, amiben a legrégebb volt a szolgálat, és ez az, ami egy olyan szolgálat, amelyet szívvel, lélekkel csinálok, és ezzel építem Isten házát, és ez volt az, ami elindított engem azon, hogy elinduljak infokommunikációs szakirányba, hogy média technológiával foglalkozok, hogy ez felkeltette az érdeklődésemet, és Isten megmutatta azt, hogy ebben vannak talentumaim, vannak képességeim, és ezért mondom azt, hogy a szolgálat képes felfedezni azokat a dolgokat, amelyekre képesek vagyunk. Például a gyerekszolgálata során megismerheted, hogy hogyan kell bánni a gyermekekkel, hogy jó bánsz a gyerekekkel, hogy miben kell fejlődnöd, vagy akár hogyha vendéglátó vagy, hogyan kell felkészülni a vendégek fogadására, hogy ezáltal neked egy vendéglátó szíved van, hogy amikor jönnek a rokonok vagy barátok, akkor már egyből készülsz, hogy hogyan tehetem számukra kényelmesekké, milyen kajákkal készüljek. Vagy hogyha egy szervezetnél vagy, és például csinálsz egy csapatépítőt, milyen programot csináljak egy csapatépítésre? És hogyha például vendéglátó vagy, akkor tudod, hogy milyen programokat lehet csinálni, hogyan tudsz közösséget építeni. Hogyha üdvítonos vagy, akkor hogyan fogadom az embereket, hogy szeretve érezzék magukat, és hogy ezek a szolgálatok képesek ezeket kifejleszteni bennünk, építeni bennünk, és ez egy nagy áldás az életünkre, hogy Isten megmutatja azokat a dolgokat, amelyeket ő elrejtett beléd, amelyeket beléd helyezett azra, hogy az életed épüljön, hogy növekedjen, hogy mások számára is áldását tudja lenni, és tényleg megmutatni azt, hogy akármi lehet a hivatásod az életben is, hogy ezek nagyon jó lehetőségek arra, hogy fejlesz magad, építs magad. Főleg így a fiataloknak mondom, hogy számukra a szolgálat a legjobb dolog arra, hogy megismerjék a bennük rejlő talentumokat, a tehetséget, és hogy mi az, amihez van affinitásuk, érdeklődésük, úgyhogy ez egy nagyon jó lehetőség a számukra. A másik ilyen pont, a kettes pont, hogy Jézus értette a miérteket, és tudta a hogyanokat. El is kezdeném egy igével, ez a Lukács 4:17-21. Ez egy vasárnapi alkalom volt, és éppen Jézus esett a választás, hogy egy könyvtekercset felolvasson, és tanítson. És Jézusnak éppen Ézsaiás próféta könyvét adták a kezébe, és Jézus kinyitotta a könyvtekercset, és azt a helyet kezdte olvasni, ahol ez van írva. Az örökké szelleme van rajtam, mivel felkent engem, hogy örömhírt mondjak a szegényeknek. Elküldött, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, a vakoknak pedig szemük megváltását, megnyílását, hogy megszabadítsam a szenvedőket és elnyomottakat, és hirdessem az örökké való kegyelmének idejét. Behajtotta a könyvtekercset, visszaadta a szolgáknak, és leült. A zsinagógában mindenki várakozza nézett rá. Ez az írás most teljesedett be a fületek hallatára, mondta nekik. De honnan tudta ezt Jézus? Honnan tudta, hogy ez az ígéret most teljesedett be? Honnan tudta, hogy ez az ígéret rajta keresztül fog beteljesedni? Honnan tudnánk? Hiszen honnan tudhatta volna? Hiszen mi is olvassuk a Bibliát, nagyon sok ígéret van, ami benne az életünkre szól. Honnan tudta Jézus, hogy ez pont róla szól? Mert Jézus ismerte Isten egész könyvét. Jézus elejétől a végéig ismerte Isten igéjét. Már amikor láthatjuk azt, hogy Jézus ilyen tizenéves volt, ugye ott is van egy történet, hogy elmentek a család a Jeruzsálembe, Jézus ott maradt, ugye a szülők később észrevették, hogy hát nincs meg a gyerek, aztán visszamentek érte, és hol találták Jézust? Jézus ott volt a templomnál, a papok között, velük beszélgetett Isten igéjéről. És kérdéseket tett fel nekik, hogy erről, meg arról, Isten igéjében. És ebből is látszik, hogy Jézus foglalkoztatta Isten igéje. Jézus időt töltött Isten igéjével, és ez ami a lényeg, hogy Jézus folyamatosan tanulmányozta Isten igéjét, ezért tudta, hogy ő mire lett elhívva, és ezt hogyan fogja betölteni. Mert Jézus ismerte azt, hogy az elhívott, az ember fia egy szűztől fog fogadni, és akkor Jézus elgondolkodik, az én anyám szűz volt, amikor én megfogantam, és tudja azt a történetet, hogy Máriának egy angyal megjelent, és ő mondta, hogy neki egy gyermeke lesz, annak ellenére, hogy még Józseffel nem voltak házasok, és semmi nem volt közöttük. És ugyanúgy Józsefnek is. Tudta, hogy Názeretinek fogják nevezni. Ugye ő is Názeretből, Galileából származott. Tudta azt, hogy Isten gyermeke Dávid városában fog születni. Jézus Betlehemben született. Tudták, hogy Dávid leszármazottja lesz. 4 evangélium beszél Jézusnak a családfájáról, ahol láthatjuk, hogy Jézus Dávid leszármazottja. És Jézus ezt tudta. Tudta, hogy ő kicsoda, és tudta, hogy ő mire lett elhívva, és tudta, hogy mi az a szolgálat, amit neki be kellett töltenie. És ha tovább megyünk az igében, akkor látjuk azt a Márk 8.31-ben, hogy ezután tanítani kezdte a tanítványait. Az emberfiának sokat kell szenvednie. A népvezetői, a főpapok és a törvénytanítók el fogják utasítani. Végül megölik. De 3 nappal később fel fog támadni. Jézus onnan tudta, hogy ez vele fog megtörténni, mert olvasta Isten igéjét. Már Mózes könyvében, Mózes első könyvében, mikor Ádám és Éva kiüzetett az Éden kertjéből, Isten mondta nekik, hogy eljön majd egy nemzedékük, aki a kígyó fejére fog taposni, és a kígyó beleharap annak a sarkába. Tehát Jézus már itt elkezdte mondani az ige, hogy Jézus hogyan fogja legyőzni a halált. Azáltal, hogy ő a halálnak a taposára, halálnak a fejére taposott, a sátának a fejére taposott, igen, neki ezért meg kell halnia, de majd később föl fog támadni. És ahogy olvassuk tovább az igét, erre jobban ez az ígéret kibontakozik. Ugye a Roli is mondta múltosának, már Ézsaiás nem meg volt írva, hogy Jézus egy keresztfán fog meghalni, miközben még ez a fajta kivégzés nem létezett, hanem sok század évvel később jött el a római birodalomban. Szóval Isten már előre megmondta, és erről leírta, hogy Jézusnak mi az a dolog, amelyen keresztül ő be fogja tölteni azt az ígéretet, amelyre ő elhívta. Ő értette, hogy neki miért kellett eljönnie. És mivel olvasta Isten igéjét, tudta, hogy ő ezt hogyan fogja betölteni. És ezért is fontos, hogy mi is olvassuk Isten igéjét, hogy megértsük, hogy Isten minket személyesen mire hívott el. Miért történnek a dolgok az életünkben? Miért helyez minket egy munkahelyre? Miért jönnek be emberek az életünkbe? Miért enged meg Isten bizonyos dolgokat az életünkben? Hogy hova akar minket helyezni? És ha megértjük a miérteket, akkor tudni fogjuk, hogy igen, én ezt hogyan tudok ezen keresztül menni? Hogyan tud ez bizonyságá válni? Hogyan tudok ezáltal másokat megáldani? Hogyan tudom az embereknek erről beszélni, hogy Jézus engem hogyan vitt ezen keresztül? És ezért fontos, hogy Istennel legyen egy bensőséges kapcsolatunk. És akár megérteni azt, hogy itt is, amikor szolgálunk, mi a célja a vasárnapi alkalmaknak? Miért csinálunk dolgokat? Miért rakunk ki tévéket? Mi a dicsőítő csapatnak a lényegeit vasárnap? Miért vannak ezek a székek itt egyáltalán? Hogy megérteni, hogy, hogy mi azért vagyunk itt vasárnap, azért szolgálunk vasárnap, hogy az embereknek helyet készítsünk arra, hogy Istennel tudjanak találkozni. Hogy egy olyan helyet készítsünk számukra, ahol minden külső zavaró nélkül itt lehessenek Isten jelenlétében, hogy minden Istenre fókuszáljon, hogy segítsünk nekik, hogy tudjanak Jézusra fókuszálni, hogy tudjanak a Isten dicsőségébe belépni a dicsőítésen keresztül, hogy Isten igéjét meg tudják hallani, hogy készen álljanak arra, hogy életük legfontosabb döntését meg tudják hozni, hogy döntéseket hozzunk, hogy az életünk épüljön, hogy növekedjünk, és minden, amit készítünk, amit csinálunk, azt mind ezért tesszük, hogy az embereknek lehetőségük legyen Istennel találkozni, hogy az életük növekedhessen, hogy az életük épülhessen, hogy mindenkinek lehetősége van döntést hozni, hogy hogyan szeretne, amikor hazamegy, hogyan szeretne folytatni a következő hetét, az életét, hogy miben szeretne növekedni, miben szeretne változni, és mi mind ezért tesszük, hogy az embereknek lehetőségük biztosítsunk arra, hogy legyen egy hely, ahova el tudnak jönni, és Istennel tudnak találkozni, és megismerhessék őt. És amikor megérted Isten szívét, és a gyülekezet szívét az emberek felé, akkor érteni fogod a miérteket, és tudni fogod a hogyanokat. Ha érted azt, hogy miért van szenvedély a kint lévő emberek felé, hogy miért szeretnénk egy olyan helyet létrehozni, ahol a világból bejövő emberek is otthon érzik magukat, akik azt tudják mondani, hogy én itt szerető vagyok, én itt értékelve vagyok, hogy a gyermekeimet bizalommal hozhatom erre a helyre, mert tudom, hogy ez egy áldás lesz az életükre. Hogyha megértjük, hogy miért, akkor tudni fogjuk, hogy igen, akkor én ezt hogyan is tudom megvalósítani, hogyan tudom ezt biztosítani a számukra, mit kell tennem azért, hogy ez egy olyan hely legyen, amelyre szükségük van, ahol találkozhatnak Jézussal, hol a szuperhős szolgáló, a szuperhős sős gyerekek is, hogy ott is, hogy hogyan tudnak hallani Istenről. Ha tudod a miérteket, akkor tudni fogod a hogyanokat is, és ez az, ahol szükséges, hogy Istennel lenne egy bensőséges kapcsolatod, és ismerd Isten igéjét. A következő pont, amelyről szeretnék nektek beszélni, hogy Jézus mindannyiunkat elhívott a szolgálatra. Nincs kivétel, mindannyiunkat. Mindannyiunkat egyen-egyenként elhívott Jézus a szolgálatra. Téged személyesen elhívott arra Jézus, hogy szolgálj. És hogy olvassuk Máté 28:19-20-ban, amikor Jézus a tanítványaihoz beszél, ez az utolsó üzenet, mielőtt Jézus visszament volna az atyához a feltámadás után. Ezt mondja a tanítványoknak. Ezért menjetek el a nemzetekhez, és tegyetek tanítványommá minden embert az egész világon. Merítsétek be őket az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevébe. Tanítsátok őket, hogy engedelmeskedjenek mindannak, amit én parancsoltam nektek. Biztosak lehettek benne, hogy állandóan veletek leszek. Igen, én veletek maradok minden nap, amíg ez a korszak véget nem ér. Jézus mindannyiunkat elhívott arra, hogy emberekkel megismertessük őt. Hogy az emberek élete növekedjen Jézusban, és mindenkit bevigyünk az ő neve védelme alá. Mindannyiunk el lettünk hívva arra, hogy szolgáljunk. Valaki úgy, hogy itt vasárnap szolgál. Valaki úgy, hogy házi csoporton szolgál. Valaki úgy, hogy a munkahelyen szolgál. Valaki úgy, hogy az otthonában szolgál. Valaki úgy, hogy az iskolában szolgál. Valaki úgy, hogy az óvodában. Valaki úgy, hogy az utcán. De mindannyian el lettünk hívva arra, hogy szolgáljunk. És ezt is meg kell értenünk. Ha nem Istennel szolgálunk, másnap fogunk szolgálni. Ha nem Isten házát építed, és nem vagy elkötelezve arra, hogy Isten házában szolgálj, más fog szolgálni. Mi szabadságot kaptunk arra, hogy Isten szolgálhassunk. De a világban lévőeknek nincsen szabadságuk a szolgálatra. Ők rabságban vannak. Ők rabságban vannak arra, hogy a munkájukat szolgálják, hogy a pénzt szolgálják. Sőt, akár mondhatom azt is, vannak, akik szolgálatban vannak arra, és rabságban, hogy a párjukat szolgálják, a családjukat szolgálják. De mi szabadságra lettünk elhívva. És ha beállunk a Jézusi szolgálatba, ez mássá fog tenni a dolgokat. Mert akkor ezzel én szolgálom a munkámat, de hogy? Hogy Isten kenete legyen rajta. szolgálom a családomat, de hogy? Hogy a párom Isten vezetésében legyen. Hogy a gyermekeim Isten áldásában legyenek. És egy teljesen másfajta szolgálatban leszünk. És ezt meg kell értenünk, hogy mindannyian szolgálunk valakit. Az a kérdés, hogy kit szolgálunk. Jézus szolgáljuk, vagy a világot szolgáljuk. És minden nap, minden percében döntés lehetősége elé állunk, mert szabadságunk van arra, hogy Krisztusban, hogy dönthessünk, hogy most épp kit akarok szolgálni. Válasszuk az életet. Vagy Isten is mondta, választási lehetőségünk élet és halál között, de válasszuk az életet. Én is ugyanezt mondom, válasszuk az életet. Válasszuk azt, hogy Istent szolgáljuk, mert szabadok vagyunk arra. Ez egy szabad lehetőség arra, hogy Isten házat szolgáljuk, Isten királyságát szolgáljuk, és ezáltal megtapasztaljuk azokat az áldásokat, amelyeket Isten a szolgálaton keresztül megad az életünkbe. Amen. 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 A másik, a következő pont, hogy Jézus nem hagyott magunkra a szolgálatban. Amen. János 16:7. De higgyetek nekem, javatokra várik, hogy elmegyek. Miért? Mert ha elmegyek, elküldöm hozzátok a segítőt. Ha nem mennék el, akkor ő sem jönne el hozzátok. Jézus elküldte számunkra a Szent Szellemet, aki minden nap, minden másodpercében ott van mellettünk, hogy segítségünk legyen a szolgálatban. A Szent Szellem az, aki bölcsességet, vezetést ad, aki szól, hogy hey, ott van valaki, akinek szüksége van arra, hogy Istenről halljon. Hey, ott van valaki, aki éhezik. Hívd meg, és beszélj neki Jézusról. Hey, ott van valaki, aki csak egy ölelés kell neki. Hey, beszélj neki erről. Beszélj neki, hogy én megáldom őt, hogy én helyreállítom őt. Hey, ott van valaki. Csak szólj. Csak szóld az igémet, és építsd az ő életét. És itt, így lesz itt mellettünk a Szent Szellem. És így fog vezetni minket, hogy hé, én itt vagyok melletted. És nem hagylak egyedül. Megáldom a szavaidat. Megáldom az életedet. Vezetlek téged. Vezetlek téged a munkahelyeden, hogy hogyan tudj az emberekhez kapcsolódni, és hogyan tudj nekik a munkádon, az életeden keresztül bizonságot tenni rólam. Hey, ott vagyok benneted. Segített nevelni a gyermekeidnek, hogy ők meglássák benned Jézus, és meglássák azt a krisztusi példát, amelyet szeretnél nekik megmutatni. Hey, én nem hagylak egyedül. Tudom, hogy a világ egyedül van, hagy téged, de én ott vagyok melletted. Kihozlak, megmentelek és helyreállítalak. És megsokszorosítom azokat a veszteségeknek, amelyek ellapott tőled a sátán, és én visszaadom sokszorosan. Ahogy jobbnak is visszaadtam, úgy adom neked is vissza. Megsokasítom családodat. Századokon keresztül fogsz élni, és meglátod mindazoknak a gyümölcsét, amelyeket én adtam neked és a gyermekeidnek. És ez az a Szent Szellem, aki velünk van minden nap, minden percében, minden másodpercében, minden szekundumában. Ő van mellettünk. Ő épít minket, ő erősít minket. Ő az, aki megáld minket és vezet minket az életünk folyamán. És Jézus nem hagyott minket egyedül. Ő minden percében ott van mellettünk. Ha sírsz, ő simogatja a hátadat. Ha boldog vagy, ő veled örül. Ha győztél, ő megtapsol téged, és azt mondja, büszke vagyok rád. Ő mindig ott van veled. És megsegít a nehéz pillanatokban, és helyreállást hoz. Úgyhogy csak bátorítalak titeket, hogy amikor úgy éreznétek, hogy én nem állok készen rá, senki sem áll készen rá. Ezért van szükségünk a Szent Szellemre. Sosem állunk készen rá. Nekem a legnagyobb bizonysága, vagy a legnagyobb sztori ebben, amit szoktam olvasni a Bibliában, és amit néha elgondolkozok. Amikor ott volt Mózes, és Isten mondja, hogy menj a népemhez, és beszélj hozzá. És erre Mózes mondja, hogy de hát én dadogok. Akkor mondja Isten, hogy én ott leszek veled. És Isten megáldotta őt, és ő vezette rajta keresztül, nem csak a Vörös-tengeren átvezette Isten népét, Mózesen keresztül, hanem egészen a kapujáig a megváltásnak ígért földnek. ő rajta vezetül odáig, hogy bemehessenek a paradicsomba, arra a megígért földre, amit nekik ígért. És ő sem állt készen arra, hogy vezessen, hiszen ő is mondta, dadogok. De ki gondolná azt, hogy egy dadogós ember majd vezetni fog bárkit és bármit, és belegondolná, hogy teljesen lehetetlen. És ekkor van az, amikor Isten bejön az életünkbe. Ekkor van az, hogy az, aki fél színpadon állni, és emberek előtt állni, azt mondja, hogy ne félj, én ott leszek melletted. Én szólok a te szádon keresztül. Én leszek az, aki megerősítelek, és az én igém lesz az, ami táplálék lesz annak, azoknak az embereknek, akik hallják majd szavaidat. Úgyhogy csak így bátorítalak titeket, hogy sose féljetek, amikor szolgáltok. Sose féljetek akkor, amikor Isten szól, hogy kilépjetek valahova. Ő mellettetek lesz, ő bölcsességet és vezetést tud adni. Csak legyünk benne. Amen. Amen. És az utolsó, ami szeretnék nektek egy igével kezdeni az utolsó pontról, az a János 13:12-17-ben van megírva. Miután megmosta a tanítványok lábát, Jézus újra felvette a felső ruháját, visszaült az asztalhoz, és megkérdezte. Értitek-e, mit tettem veletek? Ti mesternek és úrnak hívtok engem, és igazatok is van, mert az vagyok. Ha pedig én, aki úr és mester vagyok, nem mosom a lábatokat, akkor nektek is meg kell mosnatok egymás lábát. Példát adtam nektek, hogy ti is ugyanúgy bánjatok egymással, ahogy én veletek. Igazán mondom nektek, a szolga nem nagyobb az uránál, és a küldött sem nagyobb annál, aki elküldte. Most már tudjátok ezeket, de akkor lesztek boldogok és áldottak, ha valóban meg is teszitek. Jézus egy példázatot mutatott nekünk, és Jézus két példázatot mutat az életünkre, és ad nekünk az életünkre, hogy az emberek hogyan tudják megtapasztalni, hogy ki Krisztus, és hogyan láthatják meg bennünk, hogy mi Krisztusban vagyunk. Az egyik, amiről beszélt Jézus, az, hogy az emberek meglátják a közöttünk lévő szeretet által, hogy mi Krisztusban vagyunk. És a másik példa, amiről most beszéltem, Jézus megmutatja az alázaton keresztül, hogy mi Krisztusban vagyunk. És az ötödik pont, hogy Jézus szolgálói szíve az alázaton keresztül mutatkozott meg. Mi úgy tudjuk megmutatni az emberek számára Krisztus, ha alázatosak vagyunk Krisztusban. A Krisztusban lévő alázat az, ami a legnagyobb példa az embereknek, hogy igen, ez az ember Isten embere. Ő benne van, és teljesen be van töltve Jézussal. És számomra az volt a legnagyobb példa erre, amit Berlinben meg tudtam tapasztalni, hogy amikor ott voltunk páran a vezetőségbe, így a gyülekezetből, és csináltak számunkra egy kis ilyen vacsorát, meg ebédet, és amikor így kezdett kifolyni a kaja, és akkor jött Joyce, aki ugye a Hillsong Berlinnek a pásztora szintén, ő is vezető volt, ő is tanító, és oda jön hozzánk, és megkérdezte, hogy éhes vagy-e? És amikor mondtad neki, hogy igen, akkor nem annyit mondott, hogy van még maradék a konyhában, nyugodtan szolgáld ki magad, menj oda. Nem. Ő ment el a konyhába, ő szedett annak az embernek kaját, aki éhezett, oda vitte neki, és odaadta. És számomra ez a legnagyobb példa volt arra, hogy mekkora alázat van benne. És ebből láttam azt, hogy igen, ők Krisztusban vannak. Mert amikor nem arra nézett, hogy én a pásztornak vagyok a felesége, én vezető vagyok, hogy mondanám, szolgálja ki magát, hanem hogy azt mondja, hogy nem, ő is Isten embere, látta a szükséget, elment, és betöltötte a szükséget. Megalázkodott. Nem a pozícióra nézett, hanem látta a szükséget, és Krisztusban lévő alázat által betöltötte ezt. És ez a legfontosabb, amit meg kell értenünk. Az alázatos szív az, amiben a legjobban megjelenik Jézus. Ez az a dolog, amellyel legjobban meg tudjuk mutatni az emberek számára, hogy Krisztus él bennünk. Hogy ki Krisztus. Mert Jézus is ezt mondta. Mossuk meg egymás lábát, ahogy én tettem veletek, ugyanúgy ti is tegyetek egymással. Lássuk meg a szükségeket. és töltsük be ezeket. Azok az ajándékok által, amelyeket Krisztus adott nekünk. Mert az alázatos szív helyet hagy neki, hogy akkor ott is annak szolgálj, ahova Isten éppen elhívott. Ott van a példázat, amiről Jézus is beszélt, amikor volt egy szegény ember, akit rablók fosztottak ki, elmentek mellette papok, tanítók, farizeusok, és megállt ott egy samáriai férfi, és meglátta a szükséget, és betöltötte, mert alázatos szív volt benne Isten iránt. Amen. Helyet hagyott neki, nem ment tovább. Megállt, elvitte egy szállodába, egy hotelbe, ott hagyott pénzt, és mondta, hogy amit még rá kell fizetnetek, azt én ki fogom fizetni. Ő helyet hagyott Istennek. Az alázatos szív mindig készen áll Isten házának az építésére. Mert amikor meg vagy alázkodva Isten házá felé, akkor nem fogod azt mondani, és nem fogunk kifogásokat mondani. Amikor volt az Jézus Bibliában, hogy amikor mondja, hogy Isten egy partit rendez, és akkor mondják az emberek, nem érek rá, mert mit tudom, temetésre kell mennem, nem érek rá, mert éppen most van vetés. Mi se csináljuk ezt. Amikor Isten szól, hogy most neki szüksége van rá, akkor nem mondasz, hogy nem entegetőzünk, hogy most ezt vagy azt kell csinálnom. Menjünk, és csináljuk azt, amire Isten elhívott minket. Mert ha te nem töltöd be, akkor ki fogja betölteni azt a szolgálatot? Meg kell értenünk azt, hogy Isten nem hiába téged hív valamire. Nem hiába neked szól. Mert ha te nem mész el, akkor lehet, hogy nem lesz más, aki oda menjen hozzá. Vagy lehet, hogy mások a bizonsága nem fog úgy szólni, mint a te bizonságod. Én mindig ezt mondom, hogyha nem jössz el vasárnap, nem tudhatod, hogy lesz itt valaki, akinek éppen nem rád van szüksége, hogy hallja a te életednek a történetét. Sosem tudhatjuk. Sosem tudhatjuk azt, hogy éppen nem lesz-e valaki ott, akinek hallania kell a te bizonságodat, akinek éppen nem a te bátorításodra, a te kedvességedre, a te szeretetedre van szüksége, a te szolgálatodra. Sosem tudhatjuk. Ezért fontos az, hogy mindig készen álljunk arra, amire Isten elhív minket. És az utolsó, alázat nélkül nem tudunk bemenni Isten tekintélye alá, és nem tudunk szolgálni az ő házának az építésében. Alázat nélkül nem megy. Építhetünk valamit, de sosem tudjuk igazán Isten házat építeni, ha nincs bennünk alázat. Mert ha nincs benned alázat, itt tartod a kezedben az életedet. De amikor alázat van feléd Isten iránt, leborulsz, kiengeded a kezedet, és azt mondod, Istenem, itt az életem. Odaadom neked, hogy szolgálj ezen keresztül. Én szeretném építeni a te házadat, szeretném növelni a te népedet, áldássá válni mások számára. És ebből a kézből ki fog folyni minden áldás, nem csak rád, hanem arra is, aki ez a kéz alatt van. Amen. Úgyhogy ezzel bátorítalak titeket, és ezzel szeretnék nektek tadó bizonságot adni, ahogy Jézus szolgált, mi is kezdjünk el szolgálni így. És ha nem érzed ezt a szívedben, akkor imádkozunk érte. Ha úgy érzed azt, hogy van benned gát, van benned fal, amit szeretném most lerombolni, hogy Isten házát építess, akkor most álljunk föl, és imádkozunk ezért. Amen. Jézus, most itt állunk előtted. Leborulunk eléd, és neked adjuk az életünket. Szolgálj rajta keresztül, Jézus. Bontsd le azokat a falakat, amelyek bennünk vannak. Jézus, rombold le azokat a hazugságokat, amelyek bennünk vannak. Szeretnénk téged szolgálni, szeretnénk, ha a szívünkben alázatos szív lenne, hogy mindig készen álljunk, hogy mindig ott legyünk is akkor, amikor neked szükséged van ránk, Jézus. Imádkozom érte, hogy töltsd be minket, mert Jézus, te mondod, hogyha Isten királyságával foglalkozunk, akkor te nem hagysz el minket, te nem feledkezel meg rólunk. Te betöltöd az egész életünket, betöltöd a családunkat, betöltöd a munkahelyünket, az egész lényünket, Jézus. Te megáldod mindenünket. Tőle legyen az áldás. Te megsokszorosítod azt az időt, és visszaadod azokat az időket, amelyeket a te házad építésére szántunk. Te megerősítesz minket. Te áldássá formálod azt az áldozatot, amelyet a te házad építésére szánunk, Jézus. Mert ahogy Jézus is a saját életét áldozta értünk, te megáldottad őt, királyok királyává tetted, minden név fölé állítottad az ő nevét, élet forrásává tetted őt. Jézus nevében. Amen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kkl.hu weboldalon.